Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. A Teozófiai Társulat 2017-es márciusi előadásán, aminek témája a nemiség és a szexualitás okkult oldala. Úgy látom, hogy azért egy pár embert megérintett már csak maga a témakör, mert viszonylag több új arcot látok, akik nem szoktak itt lenni. Kíváncsi vagyok, hogy majd a végén ahhoz képest, hogy mire számítanak, számítotok, mi az, amit kaptok is. Ugyanis ezen az előadáson egy picit elvonat, vagy távoli témáktól indulunk, elvont fogalmakkal, elvont elméletektől indulunk, egészen le a mindenki által megélhető, megtapasztalt történésekig. Majd utána az előadás végén megint egy picit a jövőbe, egy kicsit az elvontabb, távoli jövőbe tekintünk. A kivetítőn látjátok, ha megengeditek, akkor a tegező formát használnám. A kivetítőn látjátok az előadásnak a tematikáját. Ezek a témakörök lesznek, amiket a mai napon tárgyalni fogunk. Kettősség a természetben, a reprodukció változása az emberiség fejlődésében, az újra megtestesülés, azaz a gyermek leszületése, ennek a folyamata, a fogantatás okkult oldala, interszexuálisok és hermafroditák, az élvezet ára, illetve a szex nélküli élet. Ezek lesznek az alcímeink a mai előadásra. Hogy egy picit igen a távolitól induljunk. Elmondhatjuk azt összességében, hogy az egész fizikai világ, a szimbolika egy hatalmas nagy tárháza, és nem létezik olyan forma, olyan fizikai forma, ami ne jelképezne valami belső valóságot. És ez tökéletesen igaz az ember fizikai testére is. Nem véletlen az, hogy két szemünk, egy orrunk, öt ujjunk van. Gyerekkorunkban szerintem nagyon sokan elgondolkodtak azon, hogy vajon miért lehet ez? Ezeknek mindnek jelentősége van, és fokozottan igaz ez a nemi szervek esetében, melyek magát a teremtő erőt, a teremtő energiát jelképezik. Azt azonban tudjuk, hogy az ember sokkal több, mint fizikai test. A finomabb testeink közvetítik azt az erőt, amelyek a magasabb síkokról leáradnak. Az anyagnak, mind a fizikainak, mind a finomabb anyagoknak, legyen az asztrális, mentális, alapvető tulajdonsága, hogy állandóan mozgásban van. Ez az élet nagy árapája. Kiterjedés, visszahúzódás. A hinduizmusban, és gondolom már sokan hallottátok, a hinduizmus ezt Brahma nappalainak és éjszakáinak nevezi. Ez igaz magára a világegyetemre, hogy hol megnyilvánul, hol visszahúzódik, és egészen, ahogy megyünk le sejt szintig, az anyag minden egyes szintjére. Ugye az éjszakák, Brahma éjszakái a megnyilvánulatlan korszakok, a nappalok során pedig Brahma, a teremtő meditál, és gondolatával, a teremtő erővel hozza létre a formát, amely aztán megnyilvánul a fizikai világban is. A pralaya, ezt hívják a meg nem nyilvánulás időszakának, vagy az éjszakának. Ilyenkor a szellem és az anyag, az élet és a forma egy élet, míg a nappalok a megnyilvánulások alatt szétválik, és elkezdődik a sokszorozódás. Ha csak egy sejtre gondolunk, ami egyetlen kis sejtből, sejtmagból áll, ez amikor a forma egy, majd utána ez elkezd kétpólusúvá válni, egészen addig, amíg a sokszorozódás be nem indul sejtszinten. Tehát itt látszik, hogy a világegyetem minden egyes szintjén megvannak ezek a megnyilvánulások és visszahúzódások. Hogy is jön a kettősség az emberi természetbe? Ugye az okkultizmus azt mondja, hogy a férfi és a nő együttesen a természet ikerteremtő erőit, a pozitívat és a negatívat, a rejtett és a megnyilvánult életet reprezentálja. Egészében véve a férfi a pozitív, a kifelé nyilvánuló erő, a női, a negatív, a befogadó erő. Amit jobb elnevezés hiány a mindenség pozitív erejének nevezünk, ez nyilvánul meg a férfi csont és izom rendszerén keresztül, míg ennek a negatív pólusa, az ellentette, pedig a nő mirigyrendszerén és idegrendszerén keresztül nyilvánul meg. Alapvetően a két nem közötti vonzódás, a két pólusnak a vonzódása az, ami a hím és a nőnemű elvet ugye összetartja. Ez a két pólus, igen, tehát ez az alapvetés, hogy amiatt vonzódik, hogy a női és a férfi elv örökké a másik társaságát, pólusát keresi. Ugye alapvetően azt mondjuk, hogy a férfi a pozitív, a női a negatív energia. Ez azonban, ahogy haladunk az ember tudatait, vagy finomabb testeit tekintve, ez változhat. Tehát fizikai szinten beszélünk férfi pozitív és női negatív energiáról, majd érzelmi, asztrális szinten változik ez a felállás. Például egy fejletlen férfi nagyon-nagyon hajlamos az önzésre, a durva érzelmekre, képtelen olyan gondolatokat elképzelni, elfogadni, amit a fizikai érzékszerveivel nem tapasztalhat meg. Az asztrális sík a nő síkja, ott ő a pozitív energia. Aztán egy kicsivel följebb megint fordul a kocka, a férfi lesz a pozitív energia. A gondolat ereje sokkal nagyobb teremtőképességgel rendelkezik, sokkal jobban tudja rendszerezni a gondolatait. És hogyha még egy szinten följebb lépünk az intuíció vagy az elvont gondolatoknak a síkjára, ismét a nő veszi át a pozitív szerepet, ő lesz a bölcsesség, az önzetlen szeretetnek a megtestesítője. Összességében véve nagyon-nagyon jó, és mindkét félnek nagyon hatásos az, hogyha közös tevékenységet végeznek, közösen gondolkoznak, pont azért, hogy a felek egymás gyengeségeit tudják erősíteni, illetve a negatívabb tulajdonságot tudják fejleszteni a másikban, úgyhogy a két nem együttműködése az mindig nagyon pozitív végkimenetülő tud lenni, hogyha erősítik egymásban a pozitív energiákat. Azonban azt kell mondanunk, hogy egyetlen lélek sem tökéletesen férfi vagy női, hanem mind a kettő kvintesszenciája, és a leszületések során meg kell tanulnia mindkét oldal kötelességeit és tapasztalatait. A Clara Podnak van egy nagyon szép idézete ezzel kapcsolatban. Ha a nő szemével nézzük a világot, úgy arról való szemléletünk jelentősen eltér attól a szemlélettől, amelyet róla férfi testben élve nyerünk. De amint az evolúció útján tovább halad, mindkét nem legtökéletesebb karakterisztikumai egy egyéniségbe, a tökéletes emberbe olvadnak össze. A fejlődés ezt a fokát, melyet például Krisztus személye jelez, egy napon mindnyájan elérhetjük. A tökéletes ember fogalmát megtestesítő Krisztus egyesíti magában az ideális férfiasság minden erejét és bátorságát, és egyszer s mind az ideális nőiesség minden gyengétségét és szépségét is. Tehát a lélek valójában fölött áll a nemi különbségeknek, és a sorozatos leszületéseink során meg kell tanulnunk mind a két pólusnak a tulajdonságait és az életfeladatait. Az újra megtestesülés általános szabálya az az, hogy egymás utáni életek során általában egy bizonyos nemben születünk újra, majd jön egy váltás, egy hirtelen váltás, és a következő X életet felölelő sorozatban pedig a másik nemben születünk újjá. És ez például nagyon sok jelenséget megmagyaráz a mindennapi életből, hogy vajon miért van az, amikor egy kisfiú a babákkal játszik, egy kislány az autókkal, vagy akár a homoszexuálisnak a jelenségét is. Ugyanis amikor, csak gondoljatok bele, hogy amikor 10-20 életen keresztül használsz egyfajta fizikai tested, megtanulod annak mindenféle külső és belső tulajdonságát, feladatát, majd hirtelen beletesznek egy teljesen más közegbe, teljesen más feladatokkal, valljuk be, hogy az a váltás azért nem feltétlenül zökkenőmentes. Tehát általában szükség van egy-két, akár több életre is ahhoz, hogy a lélek elfogadja, megtanulja használni ezt az új formát, amit kapott. Na, és ez most nagyon miért? Na mindegy. Oké. A következő a téma, az én személyes kedvencem, hogy a reprodukciónak a módja, a szaporodásnak a módja, az hogyan változott az emberiség fejlődése története során. Ahhoz, hogy itt a következő szlájdokat és amiről szól ez, megértsük, egy nagyon-nagyon pici kitekintést szeretnék adni, hogy a teozófia hogyan is gondolkodik az evolúcióról, vagy az emberiség fejlődéséről. Tehát nem titok, hogyha itt most nem a darwini evolúció lesz az alap, és nem azon belül fogjuk vizsgálni ezt a kérdést. Tehát itt most nem a tudomány által támogatott, hogy az emberiség a majomszerű ősöktől származik, nem ezt a vonalat képviseljük, nem is azt, hogy véletlen genetikai mutációknak köszönhetjük azt, hogy most éppen az ember hol tart, hanem az okkult tanítások azt mondják, hogy a jelenlegi emberi forma lassan sűrűsödött össze éteri és asztrális anyagból sok-sok évmillió alatt, éppen úgy, ahogy a Föld golyó, maga is fokozatosan sűrűsödött össze az ősi éteri ködből. És ahogy a fizikai test fejlődött, úgy a léleknek egyre több adottsága kezdett megnyilvánulni a fizikai formán keresztül. És ahogy egyetlen egy embernek megvan a saját fejlődési útja, úgy magának az emberiségnek is megvan a fejlődési útja, és ez a fejlődés, ez különböző emberfajokon keresztül megy végbe. Minden egyes emberfajnak megvan az életfeladata, a tanulnivalója, és mikor ezt a tanulnivalót megtanulta, magáévá tette, akkor annak a fajnak vége lesz, általában egy nagy természeti katasztrófa, ami elsöpri a Föld felszínéről, és egy következő faj veszi át a helyét, új feladatokkal, új tanulnivalókkal. Tehát nagyjából ez a séma, amit el kell képzelnünk, itt most emberi fajokban fogunk gondolkodni, amikor arról beszélünk, hogy melyik időkben hogyan is szaporodtak az emberek. Az első faj a teozófia polariszi fajnak nevezi őket, és nagyjából a közép-paleozoikumban, körülbelül 150 millió évvel ezelőtt kezdte meg életét a Földön. A polariszi emberek nem rendelkeztek még konkrét szemmel látható fizikai testtel, éterikus testük volt, és mint óriási árnyak úgy kell őket elképzelni. Ez most még mindig csak az áttekintés, majd utána részletesen megnézzük, melyik fajra milyen szaporodási mód volt a jellemző. A második fajt hívjuk a hiperbóriai fajnak. Ők már rendelkeztek fizikai szerű testtel, de még nem voltak jól körülhatárolhatók, nem egy konkrét határokkal rendelkező fizikai inkább éteri test volt. Ez egy állandóan mozgó, kicsit formátlan, mint egy nagy zacskó, amit pudinggal megtöltenek, vagy egy barbapapa. Nagyjából így kell őket magunk előtt látni. Ők körülbelül 120 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön. Majd a harmadik faj, ami már egy picivel kézzelfoghatóbb lesz számunkra, ugyanis az emberiség történeteiben, mitológiájában már találhatunk rá utalásokat. Ők voltak a lemúriai faj, nagyjából 30 millió évvel ezelőtt jelentek meg. Itt az éterikus anyag már összép sűrűsödött, fizikaivá vált, fizikailag jól körülhatárolhatóvá vált. Ők a gorillaszerű óriások, vagy a mitológiai, vagy a mitológiai történetek küklopszai. Itt az alsó képen lehet látni egy küklopsz ábrázolás, vagy például a húsvét szigetek óriás szobrai is vélhetően ennek a fajnak az emlékezete, a maradványai. Erről is szintén lesz majd egy picit részletesebben szó, hogy a nemek szétválása, amikor már férfiról és nőről beszélhetünk külön, az nagyjából ennek a fajnak a közepén kezdett el a folyamat lezajlani egy olyan 16,5 millió évvel ezelőtt. Aztán a negyedik faj, az atlantiszi faj, amiben már a mai ember testére, fizikai testére ismerhetünk rá, nagyjából 5 millió évvel ezelőtt. Az ötödik faj, melyben jelenleg is éppen benne élünk, ők az árja indoeurópai faj, 80 ezer évvel ezelőtt jelent meg, nagyjából jól ismerjük. És a hetedik faj, összesen 7 fajról beszél a teozófia, róluk igazából sem ábrázolásban nincsen fontos elképzelésünk, ők a távoli jövőnek az emberfajai. A ábrázolásról nem feltétlenül, viszont a szaporodásukról lesznek elképzeléseink, ezeket mindjárt meg is mutatom. Itt csak egy ilyen kis összefoglalói táblázatban, hogyha valaki rendszerben szeretné ezt látni, a fajoknak a felsorolása, hogy mely kontinensen éltek fizikailag, vagy éppen ugye az éteri síkon, mely szinten voltak tudatosak, illetve mi volt a legmagasabb szint, ahol tudatosak voltak, domináns energiaközpont, ez egy ilyen kis összefoglaló. Na de akkor, hogy is szaporodott az ember a különböző fajok idején? Az első faj nem nélküli volt, és osztódással, ugye ők voltak az óriási éterikus árnyak, és osztódással ivartalanul szaporodott, a szülői test egy jelentős része levált, és a szülő duplikációjaként továbbélt. Ezt pont úgy kell elképzelni, ahogy a biológiai könyvek annak idején leírták, az egysejtűek szaporodását, hogy ugye vannak az eukarióta egysejtűek, akik nem rendelkeznek sejtmaggal, és a prokarióta egysejtűek, akik rendelkeznek sejtmaggal. Ez a sejt szépen lassan a sejt falon belül ketté válik, a sejtfal lassacskán elkezd vékonyodni, egészen addig, amíg két külön álló, önálló sejté nem válik. Annyi a különbség, hogy az eukarióta sejteknél tökéletesen ugyanaz a génállománya a két születő sejtnek, míg a prokariótáknál a két sejt már önálló génállománnyal rendelkezik. Ez például egy baktériumnak a szaporodása, de pontosan ugyanígy történhetett ez az első faj idején is. A második fajra szintén igaz az, hogy nemi jelleg nélküli volt, viszont ők már úgynevezett sarjadzással vagy bimbózással reprodukálódtak. Érdekes volt, csak most itt pont a sarjadzás volt az, amikor így fölelevenítettem, hogy igen, 12 évesen lehet, hogy tanultam ezeket a folyamatokat, de amikor így olvastam a tanulmányt, akkor hát bizony erősen vissza kellett lapozni a biológia könyveket, hogy is volt ez pontosan, meg mit is jelentett ez pontosan. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a szülő testen egyszer csak megjelenik egy kis kinövés, ami egyre nagyobb és nagyobb lesz, míg végül teljesen leválik, és egy önálló entitássá válik. Ez a többsejtű állatokra már igenis jellemző, ugye csalánozók, szivacsok esetében. És itt érdemes még megemlíteni az úgynevezett reprodukciót, a biológiai szaporodásnak, tehát hasonló szinten vannak most így a biológiai osztályozásban. Ugye ez az, amikor egy testrész leválik, itt a földi gilisztának a reprodukcióját látjuk, és gyakorlatilag testrészként önálló életet kezd egy önálló egyedet alkot. Szóval a második faj, a pudingzacskók valahogy így szaporodhattak annak idején. És akkor jönnek a picit kézzel foghatóbb, hozzánk már közel állóbb időben is, meg úgy gondolkodásban is elképzelhetőbb fajok. A harmadik gyökérfaj, a lemúriai faj. Ők eleinte hímnősek, vagy hát hermafroditák voltak, azaz rendelkeztek mind a két nem ivarszerveivel. És a korszak legelején, ugye itt is a fejlődés szépen folyamatosan zajlott, nem ugrálunk itt a fejlettségi fokokban, a korszak elején még a sarjadzás, az előbb tárgyalt sarjadzás volt a jellemző, majd utána a tojással való szaporodás váltotta ezt fel, és nagyjából 11 millió évvel ezelőtt jutottunk el oda, hogy a nemek szétváltak, és a mai szaporodási mód kialakult. Ugye egy viszonylag hosszú időszak köthető itt még a hermafroditizmushoz. Azt mondjuk, hogy tehát a fizikai test ekkor szilárdult meg határozottan a fizikai síkon, ezt a bizonytalan körvonalát, ami a pudingzacskókra volt jellemző, ezt most már elvesztette, határozottá vált, és a hermafroditizmus és a nemek szétválása közti időszak is pici lépcsőkben történt, tehát a hermafroditizmus is először valódi hermafroditák voltak, rendelkeztek ténylegesen mind a férfi, mind a női ivarszervekkel, majd utána elkezdett vagy a női, vagy a férfi dominálni, nemi jelleg dominálni az egyes egyedekben, míg végül megtörtént a teljes szétválás, és végül vagy az egyik nem, vagy a másik nem volt jellemző a megszületett egyedre. Azt a tényt, hogy az emberiség eredetileg androgün, tehát kétnemű volt, alátámasztja egyébként a tudomány is, mind a magzatkutatás, mind az élettankutatás, illetve számtalan mítosz és legenda is utal erre, ezekből majd nézzünk példát egy picit később, de maradjunk először a tudománynak a szintjén. Mi is bizonyítja azt, hogy valójában ugye mindkét nemi jelleg megtalálható az ember testében. Például, hogy a nemi mirigyek és a nemi vezetékek a magzat életének második hónapjában kezdenek el megjelenni, és ekkor még se nem egyértelműen nőiek, se nem egyértelműen férfiak, majd csak a 12. hétre lehet konkrétan tippelni a baba nemére, tehát ekkorra alakul ki a nemi jelleg. És nagyon érdekes, hogy a magzat fejlődése gyakorlatilag egy leképezése, egy reprezentációja az emberi fajok fejlődésének. A magzat életének első 4 hónapja egy az egyben megfeleltethető az első 4 faj fejlődésének. Az embrió és a magzat fejlődése az anyamében magába sűríti az egész emberiség fejlődés történetét. Így van. De hogy akkor ezt hogy is? Például a nemi szervek kialakulása a magzat esetében. Ugye a belső nemi szervek kifejlődése az Y-kromoszómán elhelyezkedő SRI génnek köszönhető. Amennyiben ez a gén jelen van, akkor a magzati fejlődés 6. hete körül kialakulnak a herék, és visszafejlődik a leendő petefészek. Amikor a herék elkezdenek tesztoszteront termelni, akkor kialakul a pénisz és a herezacskó, és a 7.-8. hónapban a herék leszállnak a herezacskóban. Ha azonban ez a gén, ez az SRY-gén nincsen meg az Y-kromoszómán, akkor nem heréké alakul, hanem a petefészkek maradnak meg, ezek fejlődnek ki, és női nemi szervek alakulnak ki. Érdekes azonban, hogy kis mennyiségben mind női, mind férfi hormonokat ezután is termel a szervezet. Aztán utána a külső ivarszervek a 7.-8. magzati hét környékén már megjelennek egy nagyon primitív, nem nélküli állapotban, és felismerhetően férfivé vagy nőivé, tehát egyértelműen meghatározható nemi jellegűvé, majd csak a 3. hónap 2. felében válnak, utalva erre ezzel a kései 3. gyökérfajra, ugye azt mondtuk, hogy a 3. gyökérfajban jelentkezik már a nemeknek a szétválása. Az, hogy a magzat fejlődése és az emberiség fejlődése párhuzamba állítható egymással, ez érdekes módon a tudományos berkekben sem ördögtől való ötlet. Például Haeckelnek volt egy olyan elmélete, hogy a magzat fejlődése, a csíra fejlődés, ugye a biológia csírának mondja a babát, egy sűrített formában megismétlése az egész faj törzs történetének. Aztán, hogy a magzati lét hogyan reprezentálja a fajoknak a fejlődését, például az öntudatra ébredés, amire ugye szintén azt mondtuk, hogy a 3. fajban, a lemúriai fajban következett be. A 3. hónap, a 3. magzati hónap elején az agy egy hirtelen meginduló hatalmas növekedésen megy át, elkezd napi szinten több millió új agysejtet termelni, és ez az agysejt, robbanásszerű agysejt növekedés, ez eltart egészen a gyermeknek az 5. életévéig. Tehát ez megint a 3. hónapban jelentkezik először. Aztán itt van a csontok kialakulása, ami szintén a 3. gyökér fajra egy visszautalás. A 3. hónapban jelenik meg a magzatban a csontképző központ legnagyobb része. Ekkor a porcok már jól láthatóan kialakultak, ugye a fizikai körvonalazódás, határozottsággá válás, ez az, amire ez a folyamat utal. Aztán ugye azt mondtuk, hogy rengeteg mítosz, nem csak a tudomány, rengeteg mítosz támasztja azt alá, hogy az emberiség ősei vélhetően androgynek voltak. Platón Banker című írásában azt vallja, hogy az ember egyik korai fajtája gömbölyded alakú volt, és két neműnek teremtetett. Ebben még akár rá is ismerhetünk a 2., 3. Fajra. Ezek az első emberek erősek és hatalmasak, ám de törtetőek és gonoszak voltak, ezért Zeus ketté vágta őket, hogy megfékezze gazdetteiket és csökkentse erejüket. Azóta létezik férfi és női nem. Aztán például itt van egy Orpheus himnusz, ami Zeusról szól, és úgy említi, mint Zeus a férfi, Zeus a halhatatlan szűzleány. Ezt így egy mondaton belül. Aztán itt van Pallas Athéné születése, aki ugye Zeus fejéből pattant ki, vagy ifjabb testvére Bacchus, aki viszont a combjából kelt életre. Ha most így az előző szlájdokra gondolunk, ez kísértetésen a sarjadzásra emlékeztet minket. Aztán például ott vannak a hindu puránák, amik szerint a hatalmas teremtőerő félig női és félig hímnemű, és van egy allegória, amelyben Bráma a saját testét két részre osztotta, egy hím és egy nőneművé, majd egy későbbi történetben újra alkotja önmagát, Virály istenként. És például sok hindu képen találkozunk Bráma négy karú, kétnemiségű vagy kétnemű ábrázolásával. Aztán megtalálható ennek a megerősítése az ősi perzsáknál is. Az ő embertörténetük szerint az emberek az élet fájának termései voltak, és kétnemű párokban nőttek és fejlődtek egészen addig, amíg az emberiség újabb fajában külön nem váltak. Aztán az egyiptomiak hiedelemvilágában Ré, a főisten, szintén tökéletes kétnemű lényként ábrázolták, belőle származott a többi istenség, akik mind Ré különböző aspektusainak a megtestesítői voltak, vagy a természet erőit testesítették meg, és minden egyes kisebb istennek megvolt a maga nőnemű mása, aki ugyanazt a megnyilvánulást képviselte az istenek közt, csak női nemben. És ha már Egyiptom, van egy érdekes megjegyzés a titkos tanítás 4. fejezetében, szintén, hogy az egyiptomiak hogyan gondolkodtak az isteneikről, uralkodóikról. Közel 500 évvel időszámításunk előtt Egyiptom papjai megmutatták Hérodotosznak a szobrokat emberi királyaikról és a piramis főpapjaikról, akik a templomok főprófétái vagy mahacsohányai voltak, akik egymásból születtek, asszonyi közreműködés nélkül, akik még Ménesz az első emberi királyuk előtt uralkodtak. Ezek a szobrok, mondja Hérodotosz, fából készült hatalmas kolosszusuk voltak, szám szerint 345 szobor, és mindegyiknek megvolt a maga külön neve, története és évkönyve. Azt állították Hérodotosznak, ha csak egy legszava hihetőbb történészt, a történelem atyát most füllentéssel nem vádoljuk meg éppen ebben az egy esetben, hogy nincs olyan történész, aki valaha is megismerhetné, vagy leírást adhatna ezekről az ember fölötti királyokról, ha csak nem tanulmányozta és értette meg annak a három dinasztiának a történetét, amelyek megelőzték az emberi dinasztiákat, nevezetesen az istenek, a félistenek és az ősök vagy óriások dinasztiáiét. Ez a három dinasztia, a három faj. Tehát itt több érdekességgel is találkozhatunk, ugye egyfelől az emberi dinasztiákat megelőző isteni dinasztiák, másfelől ugye említés esik arról, hogy a főpapok és királyok, akik asszonyi közben járás nélkül önmaguktól születtek. Aztán a Héber teremtés könyvében Elohim először megalkotta Ádámot, aki azonban nem az első ember, hanem az első emberiség, és ő egyben, illetve maga az emberiség egyben volt férfi és nő. És Éva később teremtetett Ádám bordájából. Érdekesség egyébként, hogy héberül a borda szó egyben részt, oldalt is jelent. Majd aztán Ádám és Éva evett a jó és rossz tudás fájának gyümölcséből, mely ugye az öntudatra ébredés jelképe, majd száműzettek az édenkertből, amely volt eredetileg a boldog öntudatlanság, ehhez képest jött az öntudatra ébredés, és bőrből készült ruhát, kabátot vettek magukra, mely pedig azt szimbolizálja, hogy alászálltak a fizikai síkba, az emberi testek elkezdett sűrűsödni, sokkal inkább fizikai válni, mint korábban. És még egy érdekesség, ilyen kis etimológiai finomság, hogy héberül az ismerés, tudás, héberül ez a dát szó, szexuális egyesülést is jelent. És akkor itt van ez az idézet a Teremtések könyvéből, hogy azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szüli vala Káint. Picit más értelmet nyer itt a mondat, mint hogyha a megismeri szóval gondoljuk végig. teozófia azt állítja, hogy a szaporodás szexuális módja, tehát az, hogy férfi és nő férfi és női varsejtnek kell találkozni az utód megszületéséhez, először az állatvilágban jelentkezett, majd ezután jelent meg az emberi világban, de egyfajta kényszer miatt, ugyanis azt mondjuk, hogy ugye a fizikai síknak és minden egyes attribútumát meg kell, hogy tapasztalja az ember, mint a női, mint a férfi attribútumot. És hogy ez egyfajta kényszer volt, erre több bizonyítékot is találunk. Az egyik ilyen, Blavatskyné említi, szintén a titkos tanításban, ő állítja szembe egymással például a szülésnek a folyamatát. Ugye az állatok viszonylag fájdalommentesen szülnek, maguktól is könnyedén, általában könnyedén létrehozzák az utódukat. Ezzel szemben a nők fájdalommentes, adott esetben veszélyekkel járó szülése van szembeállítva. Aztán például, csak hogy még néhány biológiai tény, a szűzhártya megléte is teljesen unikum ilyen szint szempontból a biológiában. Ezzel csak az emberi nők rendelkeznek, ami ugye a legelső közösüléskor felszakad, ez szakadhat nehezen, járhat némi fájdalommal, vérzéssel. Aztán például itt van, hát ezt így fogalmaztam, hogy a spermium rögös útja, de itt gyönyörűen, nagyon pontosan le van írva, hogy milyen biológiai poklot kell szegénynek végigjárnia ahhoz, hogy ha el akar jutni a petesejtig, kezdve egészen onnan, hogy a vaginának egy ilyen savas környezete van, ami már ugye összeegyeztethetetlen a spermium életével, aztán ugye át kell verekednie magát a petevezetéken, ott mindenféle nyálkába nagyon könnyen beleakadhat. Szóval az a lényeg, hogy több százmillió hímivarsejt indul útjára, és jó, hogyha a legvégén egy olyan száz úgy eljut a petefészekig. És érdekes, hát ez egy ilyen statisztikai szám, hogy ha egy pár gyermeket szeretne, nagyjából 18% esélye van arra, hogy a férfi spermája túl is éli ezt a rögös utat, és éppen a nő termékenységi időszakának csúcsán hatoljon be a petesejtbe. Hát ez a 18%, ez nem olyan nagyon nagy esély, ha arra gondolunk, hogy az állatvilágban egy párzási időszak alatt gyakorlatilag annak nincs esélye, hogy ne legyenek utódok. És akkor hogy is lesz a jövőben? A teozófia szerint a szexuális fejlődésben a két nemű szexuális szaporodás, ez nem a vége az evolúciónak. A következő gyökérfajban, ugye a hatodik gyökérfajban az emberiség ismét hermafrodita, vagy kétnemű lesz, és az utolsó gyökérfajban, a hetedik gyökérfajban pedig teljesen androgünné, nemtelenné, kétneművé válik, és a gyermekek már az úgynevezett kriya shaktival, az akarat és a gondolat erejével fognak fogadni. Ezt most egy kicsit meredek elképzelni, de nincs kizárva, hogy így lesz. Hogy egyébként ugye miért is volt szükség arra, hogy ketté váljon a két nem, ez gyakorlatilag ez a bipoláris jelleg, amiről az elején is beszéltünk, a természet bipoláris jellege, ez kell, hogy tükröződjön ugye az emberben is, meg kell tanulnunk mind a két oldalt. mind a két oldal, viszont ahogy haladunk tovább a fejlődési létrán, előbb-utóbb kell, hogy a tudatunkat egy kicsit magasabb szintek felé emeljük, úgyhogy ez majd magyarázza azt, hogy a nemi különbségek vélhetően előbb-utóbb el fognak tűnni. És ezt a fejlődést, a tudatnak, a tudatszintnek a megemelkedését, ezt fizikai szinten is követni fogják a külső-belső változások. Például már nem fog rendelkezni a 6.-7. gyökérfaj olyan nemi szervekkel, amiket mi ismerünk, és a 7. gyökérfajban visszatérünk a teljes nem nélküli állapotba, csak már azzal a bölcsességgel gazdagabban, amit megtapasztaltunk a fizikai szintre való lesüllyedés során. És itt van egy idézet, Szent Klementin atya egy megemlékezésében írta, hogy mikor Jézust arról kérdezték, hogy mikor jön el az ő országa, akkor Jézus a következőt válaszolta, hogy akkor lesz itt, mikor a kettő meg kettő egy lesz, mikor a bent olyan lesz, mint a kint, és mikor nem lesz olyan, hogy nőnemű és hímnemű. És hogy ezt hogy is magyarázzuk, ugye ez is egyfajta jövőbetekintés, egy bibliai jövőbetekintés. A következő magyarázatot tudjuk erre adni. Ugye amikor a kettő meg kettő egy lesz, ez azt jelenti, hogy eljön az idő, amikor a lelki természetünk már annyira megtisztult lesz, hogy egybefor a szellemi természetünkkel, tehát hogyha az embert egy hetes felépítésben képzeljük el, akkor a legfelsőbb két szintje, a szellemi szintje, és a következő két szintje, a lelki két szint, ez gyakorlatilag egybefor. Amikor a külső belsővé válik, az azt jelenti, hogy a sűrű fizikai test sokkal érzékenyebbé és tisztábbá válik, és ezáltal sokkal fogékonyabbá arra, hogy megnyilvánuljon rajta a belső isteni lényeg. És mikor nem lesz olyan, hogy nőnemű és hímnemű, ez viszont önmagáért beszél, tehát amikor a nemiség, ami pusztán az evolúció egy átmeneti lépcsőfoka volt, ez eltűnik, és a fejlődés során ezen is tovább lépünk. Aztán a következő téma az újra megtestesülés, azaz a gyermek leszületése. A tudomány az a fizikai testre vagy az emberre úgy tekint, mint egy genetikailag kódolt, jól összehangolt mechanizmusok által működő gépezet, de ugye ez az elképzelés nem igazán magyarázza a születést, a halált, vagy hogy például mi különbség van egy korpusz, egy fizikai test és az ember, mint élő lény között. És ezzel áll szemben a teozófiai tudománya, ami ugye azt mondja, hogy többek vagyunk, mint a fizikai test, a fizikai testünket finomabb szintek, finomabb testek itatják át. És amikor a fizikai test meghal, akkor a finomabb részei is megszűnnek, a fizikai test felbomlik, ugyanígy tesz az asztrális test, majd ugyanígy tesz a mentális test, és utána következik egy pici megpihenési időszak, amikor feldolgozzuk az életünk során szerzett tapasztalatokat, és mikor az előző inkarnációból származó ilyen spirituális energiák kimerülnek, akkor egy újabb késztetést érzünk arra, hogy visszatérjünk a fizikai síkra. Wow, hogy mindegyiket máshogy mutatja. Ez csak egy kis reprezentációja, hogy hogyan is néz ki maga a felbomlás, alulról a fizikai szintől, asztrális, mentális, kauzális szintig, illetve a leszületés is ilyen sorrendben történik meg. Az embernek a korábbi birodalmakhoz tartozó korábbi tudata összesűrűsödik az adott szinten, és mikor elérkezik a lélek az éterikus szintre, akkor felébreszti a potenciális szülőkben az ivarszerveket, hogy azok majd reproduktív sejtté válhassanak. És az, hogy mi alapján dől el, hogy ki milyen szülőhöz kerül, vagy ki hova kerül, hol köt ki a lélek, arra ugye különböző elméletek születtek, ismerjük például a tabula rasa elméletét, ami azt mondta ki 17.-18. században, hogy minden gyermek úgy születik, mint egy fehér palatábla, és csupán azt határozza meg, hogy milyen ember válik belőle, hogy kik nevelik föl, hogyan tanítják, milyen környezetbe kerül. Aztán ugye ennek az elméletnek volt egy tovább gondolása a 20. században Watson, aki ugye azt mondta, hogy adjatok nekem egy tucat újszülöttet, mondjátok meg, hogy milyenné neveljem őket, és ő az képes lesz véghez vinni. Tehát abszolút nem számol azzal, hogy annak a gyermeknek lehet esetleg egy személyisége, valami más irányú vonzódása. Ezzel szemben ugye az okkultizmus szerint minden gyermek az előző életéből magával hozza karakterét, tulajdonságait és képességeit. És valóban ezeket irányítgatva lehet utána a gyermeket nevelni, de nem teljesen ezeket felülírva, vagy figyelembe nem véve. És a gyermek leszületésénél alapvetően három erő játszik közze, hogy hova is kerül, milyen szülőkhöz. Az első az az általános fejlődési tendencia, mely akadálytalanul automatikusan hozna minden lelket a legjobb körülmények közé, hogy tovább léphessen az evolúcióban. Azután ugye a személyes karma, melyet az egyén múltbeli életeinek saját cselekedetei hoznak létre, és végül azok az elszakadíthatatlan kötelékek, melyek más lelkekkel kapcsolták össze a múltban. Tehát a lehetséges szülők olyan emberek, akikkel elmúlt életünkben vélhetően nagyon közeli kapcsolatban voltunk, és egy olyan fizikai, családi, szociális környezetet tudnak biztosítani a gyermeknek, ahol amely az ő fejlődését a legeslegjobban elősegíti. Hogyan is történik a fogantatás okkult szemszögből? Az újra születő lélek több tucat lehetséges szülőben ültet el szaporító sejteket, illetve ugyanazon férfi vagy nő kapcsolódhat különböző leszülető lelkekhez. Ugye ha azt mondjuk, hogy az újra születő lélek több tucat lehetséges szülőben ültet el szaporító sejteket, ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valami miatt a várandóság megszakad, vagy mégsem teljesül, nem fogan meg a sejt, akkor ez az újra születő lélek automatikusan átvonzódik, magnetikusan átvonzódik egy másik potenciális szülőhöz. Például. Ugye a teozófia szerint az ivarsejtek mind a férfiakban, mind a nőkben lehetnek aktívak vagy szúnyadóak, és ezek a szúnyadó ivarsejtek akkor aktivizálódnak, amikor egy újra születő lélek kapcsolódik hozzájuk. És ugye itt a másik állítás, hogy ugyanazon a férfi vagy női ivarsejthez kapcsolódhat akár több különböző leszülető lélek is. Például az iker terhességek esete egy jó bizonyíték erre. Az ikerszülés jelensége azt sugallja, hogy akár több újra születő lélek is kapcsolódhat egy bizonyos hímival sejthez vagy petesejthez, külön-külön is, vagy már akkor is, mikor ezek megtermékenyültek, és ugye az egybetűi ikreknél ez később válik külön. Aztán ugye kérdés szokott lenni a gyermeknek a neme, amire a tudomány azt mondja, hogy hát ez egy véletlennek a köszönhető, hogy éppen fiú vagy éppen lány, hogy az a bizonyos XY vagy XX kromoszóma képlet melyik alakul ki a gyermek esetében. A teozófia ezzel szemben szintén azt mondja, hogy ez sem véletlen, hanem az utód nemét az alsóbb szintű érzelmi és mentális hajlamok és a karmikus szükségletek határozzák meg. És ugye itt kell ismét megemlíteni a nemeknél, hogy azt az általános szabályt, hogy ugye több életet ugyanabban a nemben élünk le, úgyhogy amikor arról van szó, hogy milyen neműként születünk újra, akkor ez a szabály is szerepet játszik a végleges döntésben. Aztán ugye nagyon sokszor felmerül az a kérdés, különösen az elvetéléssel kapcsolatban, hogy az a kis megtermékenyített ivarsejt, ami ott van az anyában, mikortól tekinthető emberi lénynek. És hogyha ezt teozófiai szempontból nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az embrió, a magzati lét egyetlen pillanata sem nem emberi, hiszen egészen onnantól kezdve, hogy aktiválja az éterikus vitális energia azt az ivarsejtet, onnantól kezdve igenis megvan a kapcsolat az édesanyával, illetve a szülőkkel. Csak az öntudat mértéke más és más, ahogy a magzat fejlődik az anya hasában. Ugye először ez az energiasugár működésbe hozza az ivarsejteket, aktiválja őket, majd utána második lépésként egyesül a férfi és a női ivarsejt, és a harmadik lépésben, amikor már egy kis embrióról beszélhetünk, akkor ez az embrió növekedésnek indul. És utána szépen lassan az éterikus forma és az asztrális forma kezd egyre jobban körvonalazódni, ezek közé a fizikai forma elkezd felépülni, és mindegyik forma bevonza a korábbi életekhez tartozó atomokat, ez építi föl az új babát. Itt csak egy ilyen kis képet mellékeltem, ez egy aura rajz fotó egy édesanyáról, aki gyermeket vár. És a várandóság 5.-6. hónapja körül a magzat mozgolódni kezd, ami az öntudatra ébredés, vagy tehát annak a jele, hogy már a finomabb felsőbb tudatszintek is megjelennek nála, és a 7. hónap végére az elme már határozottan körvonalazódik, vagy hát beékelődik a magzat agyába és érzékeibe. A születés előtt, és még egy jó pár évig, úgy az 5. életévig, a gyermeknek a magasabb testei egyébként csak ilyen árnyékszerűen körvonalazódnak, de határozottan jelen vannak, tehát rendelkezik a gyermek is a magasabb, finomabb szinteken. És akkor egy kicsit éles váltás. De ez is egy olyan témakör, ami nagyon-nagyon szokta foglalkoztatni az embereket, meg a sajtót, meg fel szokták kapni egy-egy jelenség kapcsán. Az interszexuálisok és a hermafroditák. Ugye elmondhatjuk, hogy a nemiség fogalma relatív, főleg, hogyha a biológiai fajokon végig tekintünk, és például rengeteg olyan lény van, például az állatvilágban a kagylók esetében, akik természetszerűleg változtatják nemüket az életük során, ott vannak a papucskagylók, akik hímneműnek születnek, és valamilyen folyamat révén nagyjából minden második egyedük az életük szakaszuk közepén nővé változik. Aztán például ott vannak elmondhatjuk azt, hogy általában ugye a táplálkozás, vagy a hőmérséklet az, ami ezt a változtatást meghozza, ezt a nem változtatást. Vagy a halak esetében a guppik nagyon érdekesek, mert ők bármikor képesek a nem változtatásra, tehát nem is kell, hogy ez valamiféle fejlődési útjuk legyen. Például, hogyha két lány guppi találkozik, és vonzalmat éreznek egymás iránt, akkor, hogyha valamelyikük hímneművé változik abban a pillanatban, akkor egyesülni tudnak. Ha nem tudják eldönteni, hogy éppen melyik váljon hímmé, na ott vannak akkor a jó kis vetekedések. De hogy képesek erre? Az ember esetében ugye akkor beszélhetünk hermafroditizmusról, hogyha az ivarszervek a női és a férfi jellek közt félúton vannak, és nem határozható meg egyértelműen, hogy melyik a domináns. Egyébként érdekes a statisztika, igaz vagy nem, én egy kicsit soknak találom, hogy azt írják, hogy 1000-ből egy embert érint ez a kérdés, hogy anatómiailag nem teljesen egyértelmű, hogy nem teljesen egyértelmű szexuális felépítéssel születik vagy rendelkezik. És ugye emlegettük már a harmadik gyökérfajban, hogy valóban ott ugye beszélhettünk hermafroditizmusról, de érdekes, hogy ez a jelenség ugye napjainkig megmaradt, és van egy nagyon kedves történet, ami rengeteg művészt, írót megihletett. Azt tartják, hogy a 9. században élt egy férfi, akit pápává választottak, majd pápasága idején teherbe esett, és gyermeke is született. Ez Johanna pápa története, hogy az írások eredete azért viszonylag kétes, de az előzőek alapján el tudjuk képzelni, hogy még akár létezhetett is ilyen. Tehát az interszexuálisoknál ugye vagy az ivarszervek inkább nőieknek tűnnek, de mondjuk a szemére majkak heréket tartalmaznak, vagy az ivarszervek inkább férfi jellegűek, de látszat vaginát tartalmaznak. Attól függ, hogy melyik eset áll fenn, nevezzük ezeket az embereket férfi pseudohermafroditáknak, vagy női pseudohermafroditáknak. És ugye vannak a valódi hermafroditák, akik a nemi jellegek mindkettőjével rendelkeznek. Szintén statisztika, elvileg 83 ezer emberből egy ember ilyen valódi hermafroditizmussal születik. A kicsit testközeli példa, szerintem mindannyian hallottunk róla, a Caster Semenya, nem tudom, valamelyik olimpián kavart nagyon nagy port az ő nemi hovatartozása, akkor kezdték el, ő egy dél-afrikai atléta nő és sprinter, és amikor először 2009-ben megnyert valami afrikai bajnokságot, akkor kezdték el vizsgálni az ő hovatartozását, és megállapították, hogy petefészek helyett herék vannak a hasüregben, de aztán mivel úgy vélték, hogy ebből neki semmiféle előnye nem származik a sport területén, így hagyták, hogy nőként versenyezzen. És akkor magával a jelenséggel kutatni, azzal egyébként már csak így az 1900-as évek közepén kezdtek el foglalkozni, hogy mi lehet így a biológiai oka, vagy hogyan tudnák kategorizálni így a hermafroditizmus jelenségét, és gyakorlatilag ilyen konkrét biológiai elképzelés, csak a 2000-es években született meg, amikor egy chicagói kongresszuson létrehozták ezt a Disorder of Sex Differentiation fogalmát, hogy lehet ugye ez egy kromoszomális, amikor még ugye magzatként következik be ez a kétes nemiségnek a kialakulása, vagy ugye genodális, amikor a másodlagos, illetve hogy a here vagy a petefészek megléte vagy nem megléte, döntheti még el, illetve a fenotípusos, amikor azt mondják, hogy ugye a szemmel látható külső, belső nemi szerveknek a kifejlődése okozhatja ezt az állapotot. És ugye tehát szintén megint oda térünk vissza, hogy nem egy természetellenes állapot ez egyáltalán. Ugye az emberi faj az androgűn létből fejlődött szexuálisan differenciálta, és ugye azt állapítottuk meg, hogy vélhetően a következő gyökérfajba ide is fog visszatérni. Tehát amikor hermafroditizmusról beszélünk a teozófiai terminológiában, akkor ezt használjuk ugye mint a múltbeli, mint pedig a jövőbeli utódnemzéseknek a leírására, mint szexuális reprodukcióra. És ugye, ahogy haladunk előre a jövőben, a férfi és a nő egyre jobban hasonlít, majd ahogy tűnik el a nemi differenciálódás, megnő megint a hermafroditáknak a száma, és végül ők lesznek többségben, és a nemileg megkülönböztethető emberek lesznek az abnormális kisebbség. És a legvégén eljutunk oda, hogy egymás megtermékenyítése helyett ismét az önmegtermékenyítés kerül majd előtérbe. Az élvezet ára. Kicsit hatásvadász a cím, de ezt muszáj volt így egy az egyben lefordítani, mert úgy mindent elmond. Ugye a szexuális együttlét elsődleges biológiai funkciója az utódnemzés. Tehát, hogy létrehozzunk egy új testet, egy új fizikai testet, amelybe majd egy lélek inkarnálódhat. És teljesen természetes, hogy a teremtésnek ezen módja sok élvezetet nyújthat, hiszen annál inkább ösztönöz minket a fajok fenntartására. Érdekes szembenállás azonban, hogy ugye az állatvilágban csak egy bizonyos időszakban és csupán az utódnemzés céljából fogékonyak az egyedek, ugye ez általában tavasszal, amikor már a hőmérséklet is ideálisabb, amikor a táplálék is bőségesebb, ugye a madarak akkor rakják fészküket, meg a tojásokat, ez az elsődleges párzási időszak, és ezzel szemben ott van az ember, akinek megadatott, hogy hát bárhol, bármikor élhet ezzel a lehetőséggel, és hát valljuk be, hogy az emberiségre sokkal inkább jellemző mostanában az, hogy elsősorban élvezeti célból él szexuális életet, mint sem fajfenntartási céllal. Ugye az állatok még nem rendelkeznek öntudatos intelligenciával ahhoz, hogy irányítani tudják ezeket az ösztöneiket. Beléjük azért van beléjük kódolva a párzási időszak, míg itt van az ember, akiről feltételezzük, hogy hát igenis tud magán uralkodni. Viszont a jelenkor hedonista kultúrája épp az ellenkezőjét súlykolja annak, ami ugye lenne a természetes cél. Mégpedig azt, hogy ez egyfajta jutalom, ez elengedhetetlen a boldog párkapcsolathoz, ugye mindenhonnan ezt halljuk, az internetről, a tévéből, rengeteg ilyen hatás ér bennünket. És hát nem véletlen az, hogy az emberiség köreiben rengeteg szexuális betegség és járvány ütötte fel a fejét. Ezek teljesen ismeretlenek az állatvilágban. Hogy mi is ennek az oka, arról Blavatsky a Titkos tanítás 4. kötetében így ír. Az emberben lévő teremtő erő az isteni bölcsesség ajándéka, nem pedig a bűn eredménye. Ezt világosan példázza a Jehova paradox viselkedése, aki először megárkozza Ádámot és Évát, vagyis az emberiséget, az elkövetett állítólagos bűnért, majd megáldja választott népét e szavakkal. Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Az átok nem a negyedik faj miatt érte az emberiséget, hiszen az aránylag bűntelen harmadik faj, a még hatalmasabb özönvíz előtti népek ugyanúgy pusztultak el. Ezért a vízözön nem büntetés volt, hanem egyszerűen egy periódikus és geológiai törvény eredménye. Ugye itt arról van szó, amikor arról beszéltünk, hogy ha egy emberi faj beteljesítette feladatát, a nagy természeti katasztrófa elpusztítja, és a fejlődés útja tovább halad, jön a következő. A karma átka sem azért érte az embereket, mert a természetes egyesülést keresték, ahogyan azt az egész elme nélküli állatvilág is megteszi a maga idejében, hanem azért, mert visszaéltek a teremtő erővel, mert megszentségtelenítették az isteni ajándékot, és mert az életeszenciát állati a személyes kielégülésre pazarolták. Amikor megértjük, azt állítjuk, hogy Mózes könyvének harmadik fejezete, a befejeződő harmadik és a kezdődő negyedik faj Ádámjára és Évájára vonatkozik. Kezdetben a szülés ugyanolyan könnyű volt az asszony számára, mint az állatvilág számára. A természet soha nem kívánta, hogy az asszony fájdalommal szülje magzatait. Attól az időtől kezdve azonban a negyedik faj fejlődése folyamán ellenségeskedés támadt a faj magja és a kígyó magja között, a karma, az isteni bölcsesség magja vagy következménye között. Mert az asszony magja, vagyis a testi kéj, a bölcsesség és tudás magvának fejére taposott azzal, hogy a nemzés szent misztériumát állati kielégülésre váltotta. Ezért a karma törvénye az atlantiszi faj sarkára taposott azzal, hogy fokozatosan megváltoztatta az emberiség negyedik fajának egész természetét fiziológiailag, erkölcsileg, fizikailag és mentálisan. Ezzel magyarázza, hogy amiről korábban is szó volt, hogy miért fáj a szülés, hogy a szűzhártya, hogy a petesejt rögös útja, ez magyarázza ezeknek a jelenlétét. Hát, és itt most nem ijeszgetek senkit sem, van 3 oldal statisztika a szexuálisan terjedő betegségekről, ezt inkább nem. Hanem ugye, igen, aztán ugye visszatérve oda, hogy az elsődleges funkció a nemzés, és megint szembe megyünk ezzel tökéletesen, hiszen napjainkban nagyon-nagyon elterjedtek a különböző mechanikus, gyógyszeres és műtéti beavatkozások, amik ugye éppen arra lettek kitalálva, hogy ezt a természetes végkimenetelt kerüljük el, és korlátlanul lehessen élvezni a szex által nyújtott örömöket. És egy érdekes adat, hogy a terhességek, a várandóságok 40%-a nem várt vagy nem tervezett várandóság. És még úgy is, hogy évi több mint 12 millió abortuszt tartanak számon. Na, a másik kedvenc címem az orgazmus csapdája. Amikor valaki szexuális izgalomba kerül, akkor a szervezet ezt egyfajta stresszként éli meg, és ugye a stresszről tudjuk, hogy ha az túl gyakran jelentkezik, akkor azért a szervezet védekező képességét azt jelentősen csökkenti. Az orgazmust az elme úgy dekódolja, hogy egyfajta élvezet, és ez viszont nem jelent egy folyamatos elégedettségérzetet. Olyankor az igény hamarosan újra jelentkezik az élvezet iránt, és ez egy hosszú-hosszú körforgást fog eredményezni, és így a szex könnyen függőséghez vezethet, és minél inkább eleget teszünk a vágynak, annál nagyobb az azt követő sóvárgás érzése. Ezt egy biológiai folyamat magyarázza egyébként, hogy hogyan is, hol és hogyan is játszódik le az orgazmus az emberben. A maga az érzés, az érzet ugye nem a nemi szervhez köthető, hanem a valóságban ez az agyban jön létre, és az egész folyamatban a dopamin nevű hormon játsza a főszerepet. Ez az a vegyület, ami az aktiváló, a jutalmazó rendszert aktiválja. Ez szabályozza a szerelembe való beesést és az abból való kiesést. Ez a hormon egyébként nagyon sokféle tevékenységet szabályoz, gyakorlatilag mindent, ami a túléléssel és a fajfenntartással kapcsolatos. És a dopamint az olyan természetes dolgokon kívül, hogy evés, hogy szexualitás, azon kívül még a meglepetés és az újdonság az, ami nagyon-nagyon meg tudja dobni. Ez igazából, maga ez a dopamin hormon, ez nem egy jó vagy rossz dolog, ez egy természetes jelenség. A magához a döntéshozatalhoz vagy a túléléshez egyébként elengedhetetlen a megléte, csak amikor túl alacsony vagy túl magas a szintje, az tud nagy-nagy bonyodalmakhoz vezetni. Például egyébként a táplálkozásban is nagyon fontos szerepe van. Eredetileg úgy vagyunk beállítva, hogy a magas kalóriatartalmú ételek emelik meg a dopamin szintet. Ugye biológiailag ez a fennmaradáshoz szükséges zsíros laktatú, minél gyorsabban lakjunk jól, étel, és például ezért van az, hogy nagyon-nagyon fagyifüggővé lehet például válni. A finom étel, a jó laktató étel megemeli a dopamin szintet, és egy előbb-utóbb ugyanaz a folyamat játszódik le, mint itt az orgazmussal kapcsolatban, egyfajta függőséget okoz. A biológia azonban nagyon-nagyon figyel arra, hogy az önszabályozó mechanizmusok mindig is működjenek, úgyhogy a nagyon magas dopamin csúcsokat, meg az élvezeti csúcsokat egy megcsömörlött állapot követheti, aminek pedig egy másik hormon, a prolaktin az okozója. Tehát amikor a dopamin szintünk leesik a magas csúcs után, megemelkedik a prolaktin szint, és ez azt eredményezi, hogy csalódást érzünk a partnerünk felé, ugyanakkor a magas dopamin iránti, a meglepetés, az izgalom iránti függőség vagy igény miatt pedig gyorsan egy másik partner után nézzünk, aki ismét fel tudja korbácsolni a dopamin szintet. Érdekesség, hogy például a tantrikus szex erre hivatkozva kerüli az orgazmusnak az elérését, pont azért, hogy kiküszöbölje az azt követő ilyen depressziós állapotot. És igazából ezért van az, hogy a párkapcsolatban is a szex nem feltétlenül vezet boldogsághoz, és sokszor inkább egyfajta kettelésként, unaloműzésként jelentkezik a párnak az életében. Ugye azt mondtuk, hogy ez a dopamin nevű hormon, ami az orgazmusnál is így megugrik, ez a jutalmazó rendszert aktivizálja. A keleti kultúrákban számos más módszer létezik arra, hogy a jutalmazó rendszert aktiválják. Hát nagyon-nagyon más, mint mondjuk a szexuális együttlét, a meditáció, a mantrázás, az odaadás és a szeretet önzetlen gyakorlása mind elősegítik a dopamin termelést, elkerülve utána a prolaktin káros hatásait. Egyébként a keleti kultúrákban a szexualitásnak a megélését, vagy az eluralkodását nem annyira bűnként, hanem inkább gyengeségként, tehát az emberi természet gyengeségeként szokták titulálni. Egyébként viszont, hogyha a párnak a célja a teremtő erőnek a bekapcsolása, tehát az, hogy utódot hozzon létre, azt viszont szent erőnek, szent folyamatnak tekintik. Hát, szélsőséges esetekben egészségügyi kockázata is lehet ugye a szexuális együttlétnek. Adriánt akartam megkérdezni, hogy ki volt az a... Nem volt valami híres művész, irodalmár, aki ugye úgy halt meg, erről volt híres, hogy egy prostituáltal bujá...